Pálfalvi Centrum, a józanság hangja. Gubuc Pálfalvi Sejla és Péter Petra podcastja.
Az ivási kultúráról fogunk most beszélgetni. Nagyon sok mindenről volt már szó itt a Pálfalvi Centrum podcastjában. Gubuc Pálfalvi Sejla, addiktológus konzultánssal beszélgetünk mindig. Én Péter Petra vagyok. A munkahelyi ivásról még nem beszéltünk. Nyilván nem a munkahelyi zugivásról, hanem ugye a munkahelyi partik, stb. Bár esetleg még akár olyan típusú ivásról is beszélhetünk, hogy munka közben iszik valaki. Miért történik ez? Mit tudunk tenni akkor, hogyha ezt észleljük? Millió kérdés kapcsolódik ehhez, Sejla.
Akkor kezdem az utóbbi kérdéseddel, mert hogy azért tényleg válasszuk el, hogy egy vállalati kultúrába hogy fér bele az, hogy mondjuk ilyen vállalat által szervezett együttes vagy közös ivászat akár, vagy mi a helyzet az ugivással. Most mondom, te itt arra gondolsz, hogy egy mindennapi munkamenetbe valaki titokba beviszi magából, akár beviszi. Ez gyakoribb, mint gondolnánk, tehát nyilvánvalóan, aki alkohol problémával küzd, ott ez gyakori lehet, hogy esetleg napközben sem bírja megállni, lehet, hogy már azért, mert olyan elvonási tünetei jelentkeznének, vagy egyáltalán olyan pszichés tünetei jönnének elé, amit ő úgy gondol, hogy nem tud kordába tartani. Szóval, hogy ez előfordul, hogy mit tegyünk. Én azt gondolom, hogy itt is nagyon fontos, hogy ne váljunk cinkosává, ne próbáljuk meg a felelősséget átvállalni a másik helyet. Ilyenkor nagyon gyakran merül fel az ugye munkatársakba, hogy ó, de akkor mi lesz ennek a következménye? Hát azt a következményt az illetőnek kell vállalni. Nyilvánvalóan annyit megtehetünk, hogy először neki szólunk, hogy kérjen segítséget, és próbálja meg ezt kezelni, de hogy nyilvánvalóan ez annak is a függvénye, hogy milyen munkahelyen dolgozik az illető, mert ha mondjuk sofőr, akkor ez egy annyira akut dolog is, ahol azonnal kell intézkedni, hiszen más ember életét is tudja veszélyeztetni. Ha mondjuk ez egy irodai, számítógépes munka, akkor lehet, hogy van arra idő, hogy szóljak az illetőnek, hogy én ezt észleltem, észrevettem, és hogy tudom abba támogatni, hogy ő segítséget kapjon, a döntés az övé, ha nem lépi meg, akkor nyilvánvalóan ezt jelezni kell.
Hogy tudunk szólni neki? Tehát, hogyha én valaki rendszeresen érzem az alkohol szagot, még akkor is, hogyha mondjuk egy mentolos rágóval vagy fogmosással megpróbálja elfedni, amitől még inkább bukés lesz a dolog, tehát attól még érezni az alkoholt. Hogyan közelítsünk, hogyan ildomos megmondani, hogyan üdvös ez, hogy abba az irányba juttassuk el a megjegyzéssel az illetőt, hogy kezdjen el vele foglalkozni, nehogy bántásnak vegye, és még csak rosszabbat tegyünk.
Hát azt lehet, hogy nem tudjuk megúszni, hogy bántásnak vegye.
Aha.
Ezt nem mindig lehet megúszni, tehát hiába közeledek valakihez jó szándékkal, meg legmegfontoltabb mondatokkal, azért gyakran előfordul, hogy erre a reakció abból adódóan is, hogy meglepetésszerűen ér esetleg, akkor ennek mondjuk az a következmény, hogy az illető megsértődik. Hát ezt mérlegelni kell. Nem mindegy, hogy milyen a viszony, mennyire vagyunk szoros vagy nem szoros munkatársi vagy baráti viszonyba. Nyilvánvalóan ezt érdemes olyan környezetben megtenni, hogy ne érezze magát falhoz állítva az illető, tehát nem mondjuk két tárgyalás között vagy egy fontos megbeszélés előtt két perccel, hanem erre megtalálni a megfelelő időt vagy helyszínt. Így szintén egyébként lehet szakemberbe vonását kérni, hogy meghívni egy ilyen beszélgetésre, elmondani azt, hogy mondjuk aggódnak érte, és akkor mondjuk akár egy vagy több munkatárs is egy szakember bevonásával is lehet, ezt ugye szembesítésnek hívják. Ennek is különbözőféle fajtája is vannak. Ez egy nagyon szenzitív kérdés, de én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy szenzitív téma. Ha valakinek ez már ennyire egyértelmű, hogy a munkatárs iszik, én akkor feltételezem, hogy ezt több ember is észleli, már tehát itt a felelősség azért osztott.
Volt ilyen már a praxisodban, akinek a munkahelyén borult ki, úgymond a Billy, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, hogy ott derült ki, hogy nagyon komoly alkohol problémák vannak?
Nem is olyan rég egy multinacionális cégből hívott föl valakinek a főnöke, hogy ő nagyon tanástalan, hogy mit tegyen, mert hogy az ő nagyon-nagyon értékelt beosztottja, aki szintén egy vezető beosztásban volt, komoly problémákkal küzd, és mondta, hogy ő ezt tétlenül szemlélte eddig, és hogy nem tudja, hogy mit tegyen, mert hogy nem akarja elveszíteni. Ami számomra egy ilyen nagyon pozitív példa volt, hogy már ilyen is létezik itthon, hogy esetleg egy főnök próbálja meg. Hát ő volt, itt ő volt az a hozzátartozó, ugye, aki ilyen intervenció szintjén belépett a történetbe, megakadályozza, és akkor megbeszéltük azt, hogy nyilvánvalóan választási lehetőséget kell, hogy adjon a beosztottjának. Tehát el kell, hogy mondja, hogy látja, hogy probléma van, nem akarja elveszíteni, de ennek az az ára, hogy segítséget kér, és hogyha nem, akkor el fogja veszíteni a munkáját. Ezt nem lehet megúszni.
Létezik egy úgynevezett társas nyomás, ugye? Vagy társadalmi nyomás, attól függ, hogy honnan közelítjük meg a dolgot. Mert ha elmegyünk egy csapatépítőre, mert hogyha céges karácsonyi buli van, hát nyilván iszunk, nehogy már ne igyál, miért nem iszol? Folyamatosan ez megy. Miért az össznépi ivás az, ami a buli alapja?
Ez egy messze menő, vagy messzire vezetne, hogyha minden aspektusára erre kitérnék, de ugye eleve a kultúránkban ugye benne van. Másrésztről azért a cégek próbálnak, most megpróbálok jó hiszemű lenni, hogy lehet, hogy ők is jó hiszeműen próbálnak egy ilyen ventilálási lehetőséget, vagy levezető lehetőséget évvégén biztosítani. Abba biztos vagyok, hogy ezt nem jól teszik, vagy nem abban a formában nem jól teszi a legtöbb cég, ahogy azt ismerjük. Hiszen az, hogy egy karácsonyi vacsora mellé mondjuk valaki elfogyaszt egy pohár bort, vagy két pohár bort, én nem azt gondolom, hogy ez a világ vége, de hogy gyakran találkozom avval a gyakorlattal, hogy ilyen végtelenített alkoholajánlat van, vagy ilyen, nem tudom, több száz kuponnal mászkálnak ott az emberek, ami feljogosítja őket, hogy egész éjjel igyanak, és azt gondolom, hogy ott nagyon gyakran jön elő az, hogy aki egyébként nem fogyaszt alkoholt, neki ezért lehet nagyon problémás, mert vagy egy olyan kellemetlen helyzetbe kerül, amit te is mondasz. Ha ritkán és keveset és mérsékelten fogyaszt, és esetleg egy társas nyomás hatására pedig akár olyan problémával szembesülhet, hogy teljesen kontrollvesztett állapotba kerül. Akinek ezzel problémája van, az csak súlyosbítják, hát aki függő, akkor az megtáplálják ezt a függőségét. Tehát ez minden szempontból problémás.
Azt szeretném, hogy egy kicsit vázoljuk fel azt, hogy milyen útra lép az, aki a rendszeres ivást választja, akár a munkahelyén is, hogy először csak a buli, milyen következményei lehetnek annak, hogyha valaki alkoholos befolyásoltság alatt dolgozik, vagy úgy elereszti magát egy ilyen buliban, hogy aztán később igen kellemetlen szituációk adódnak. Tehát, hogy ez már elindulása azon az úton, ami a probléma felé vezet.
Ez biztos, hogy elindulás, mert hát mindannyian tudjuk, hogy ez rövid távon problémás, tehát gyakran ezeket a bulikat nem véletlenül teszik péntek vagy szombati napra, mert tisztában van vele mindenki, hogy másnap nagyon produktív teljesítményt nem fog tudni nyújtani az illető. De most ez nem tudom, ez pár nappal ezelőtt hallottam egy ilyen hírt, nem emlékszem most az országra se, de hogy valahol betegségi nyilvánították a másnaposságot.
Angliában simán lehet rá hivatkozni. Tehát, hogy te itt áll, és hogy másnapos vagy, és épp nem mész be. Tehát, hogy ez egy abszolút elfogadott dolog.
Hát ott ugye Angliában eleve ugye, igazolhat valaki magának egy-két napot bármilyen indokkal. Ez függetlenül ettől. Én azért nagyon nem örülnék, hogyha ez gyakorlattá válna itthon, hiszen a felelősség teljes alkoholfogyasztásban, mert hogy létezik ilyen is, hogy ne legyünk elszentek, tehát hogy van felelősségteljes alkoholfogyasztás. A felelősségteljes alkoholfogyasztásnak az egyik alapja, vagy egyik tényezője az, hogy én mérlegelem azt, hogy milyen állapotba kell legyek másnap. Tehát, hogyha én másnap mondjuk dolgozni megyek, akkor az nem vigasztaló, hogy munkában nem iszom, de igaz, előtte nem tudom, 4 órával hagytam abba, és másnaposan, álmosan, betegen megyek be dolgozni.
Hogyha a munkahelyi ivással kapcsolatban néhány gondolatot meg kell, hogy osszunk, akkor azt gondolom, hogy az alapvető dolog az, ami eszébe jut az embernek, hogy viszem magammal. Hogy olyan fajta feszültségben vagyok, hogy megengedem magamnak azt a luxust, és vagy azt a kockázatot, hogy mindegy, hogy milyen pozícióban és milyen munkakörben dolgozom, akkor is egy kis alkoholt a feszültség oldása. Tehát mondjuk azért most csak eszembe jut valami, egy darukezelőnél az azért igen veszélyes. Vagy egy orvosnál azért igen veszélyes. Egy színésznél is azért, hogyha kilép a színpadra, de pedig sokszor hallani olyat, hogy ilyen megtörténik. Tehát ilyenkor mi a helyzet? Ez egyszer csak kiderül? Vagy sose derül ki? Vagy ilyenkor mit tehet az, aki mondjuk észlel ilyet?
Én azt gondolom, hogy ez szinte mindig kiderül. Itt abban látom én a problémát, hogy ez egy olyan tabu témának számít, hogy az emberek nem mernek hozzá nyúlni a témához. Nyilvánvaló, ugye nem mindegy, hogy kinészlelem a főnökömön, a beosztottamon. Tehát itt ez is kérdés, hogy merjek-e szólni. Biztos vagyok-e én abban, hogy ez annak a hatása. Szóval, hogy ez nagyon sok mindentől függ. Én azt gondolom, hogy egyébként előbb-utóbb ez mindig kiderül. Nagyon sok munkahelyen szondáztatnak már, tehát én hallom, főleg olyan helyeken, ahol ilyen veszélyes eszközökkel dolgoznak, akár mint egy darú. Tehát, hogy sok helyen ez előfordul, és még úgy is, hogy vannak munkahelyek, ahol tudom, hogy rendszeres a szondáztatás, még így is nagyon gyakran fordul az elő, hogy ilyen pozitív lesz a teszt, az alkoholteszt, ami ugye, ha belegondolunk, kicsit értetetlennek tűnik, és szinte biztos, hogy az illető le fog bukni, hát azért ez is mutatja a függőségnek a súlyosságát.
Mi van akkor, hogyha kollégám, vagy esetleg történetesen, ahogy te is mondtad, a főnökünkön tapasztalunk ilyet, mit csináljunk?
Hát nyilván, hogyha a főnökünkön, akkor az egy sokkal nehezebb dolog, mert én ott nem tudom elképzelni, hogy ott szembesítés történjen. Én azt gondolom, ez nem is lehet valakinek a felelőssége. Ha ez olyan méretet ölt, hogy úgy érzi valaki, hogy a saját vagy a környezetének az épségét, és nem csak a test épségét, hanem itt a mentális jólétre is gondolok. Hát azért fontos, hogy egy munkahelyre ne úgy menjek be, hogy minden nap szorongok, mert olyan hatások érnek abból adódóan, hogy mondjuk a felettesem alkoholt fogyaszt, akkor ezt érdemes jelezni.
Sejla, hogyha a munkahelyi ívás, azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez így elrendezett, hogy mi a teendő, hogyha ilyet tapasztalunk, az merült fel bennem, hogy mi van akkor, hogyha valaki már olyan állapotban van, hogy a munkahelyén is iszik, és mondjuk otthon van kisgyerek. Ugye nagyon sokszor előfordul az, hogy a gyerek megissza, ami a pohár alján van. Hogyan tudjuk megóvni ettől a gyerekeket, mit tehet a környezet ennek érdekében, és mi történik egy kisgyerek szervezetével, hogyha ilyen, mondjuk tömény alkohol bejut?
Hát, ha nem tömény, akkor is óriási károkat tud okozni. Tehát ugye az első az, hogy nem véletlen, hogy 18 év alatt nem lehet fogyasztani, tilos alkoholt fogyasztani, tilos eladni, értékesíteni alkoholt, és egyébként megkínálni is tilos a gyerekeket, tehát hogy ezt jó, ha tudjuk, húsvétkor sem, locsoláskor sem. Az Amerikai Egyesült Államokban ugye vannak olyan államok, ahol a korhatár 21 év, amit én inkább preferálnék, mert az idegrendszer még 18 éves kor után is fejlődik, és hogy nyilvánvalóan erre is kihatással van az alkohol.
Mit tesz az idegrendszerrel az alkohol?
Hát károsítja, tehát hogy egyébként organikus elváltozásokat is tud okozni, hogy ez attól is függ, hogy milyen korban történik, de hogy nyilvánvalóan károsítja az idegrendszert. És a másik, ami nagyon fontos, csak visszatérve arra, amit kérdeztél, hogy nem hagyunk a pohár alján, nem hagyjuk, hogy a gyerek azt fölszedje és megigya, tehát hogy nagyon éles határokat kell tartani, és törekedni kell arra, hogy mintaként ne szolgáljunk az alkoholfogyasztásra. Így sem akarok életszerűtlen lenni, nem kell úgy csinálni, nem tudom, 18 éven keresztül a gyerek előtt, mintha nem innánk, és egyébként megiszunk, mert akkor az már megint zugivárosnak minősül, csak hogy nem mindegy, hogy mi a minta, hogy mit lát, hogy ez alkalomattán, ünnepekkor, étkezéssel együtt kismértékben, vagy mondjuk látja ezt a folytonosságot, hogy minden nap mindig ott van, rutinná válik, azért ez egy nagyon rossz minta.
Az organikus elváltozásra még egy kicsit térjünk vissza. Konkrétan mit lehet tapasztalni? Tehát mikor kell gyanakodni, hogy a gyerek mondjuk ilyet csinál? És mert hogy van a környezetünkben valaki, akiről tudjuk, hogy rendszeresen iszik, és a gyerek elkezd furcsán viselkedni. Mikor kell gyanakodnunk, hogy ez ettől van? És hogyha igen, akkor mit csináljunk?
Hát ez ugye nagyon nehéz, mert most itt arról beszélünk, hogy mit csináljunk egy olyan gyerekkel, kamasszal, aki alkoholt fogyaszt. Uh-huh. Hát ez azért gyakran előfordul. Nem kell ettől azért mindjárt a világ elmennünk, vagy nagyon megijednünk. Megérni lehet persze, de hogy inkább nézzük meg, hogy mi az, amit tudunk tenni. Ne legyenek illúzióink, tehát a gyerekek ezt kipróbálják, meg ki fogják próbálni. Nagyon nagy eséllyel, tehát nagyon nagy százalék a gyerekeknek ezt kipróbálja. Ott látjuk egyébként a különbséget, hogy mi lesz ennek a folytatása. Hogy ki milyen érzésekre lel rá akkor, amikor először alkoholt fogyaszt, hogy azt mondja, hogy hát ezt az érzést kerestem egész életemben, vagy azt mondja, hogy igen, hát ebben semmi olyan dolog nincs, hát anya és apa is ezt csinálja minden nap, és lám egyébként most már értem, hogy miért, mert már én sem vagyok annyira feszült, hogy ezt megittam. Tehát fontos, hogy milyen a nexus, a kapcsolat a gyerek meg a szülő között, hogy ezt meg tudják-e beszélni. Hogy lehet arról beszélni, hogy a gyerek el tudja mondani, hogy azt kipróbálta, hogy át lehet-e beszélni ezt az élményt, hogy rá milyen hatással volt. Nyilvánvalóan itt is nagyon fontos a szülői minta, meg a hitelesség. Nehéz úgy hitelesnek lenni, hogy elmondom, hogy mit lehet, meg mit nem lehet, és közben meg mondjuk teljesen az ellenkezőit csinálom. És ugye ez azért is nehéz kérdés, mert azt látjuk, hogy egy alkoholfüggő családban felnőtt gyermeknek sokkal nagyobb, többszörös esélye van arra, hogy ő maga is problémás alkohol felhasználóvá váljon. Tehát, hogy eleve egy veszélyeztetettebb környezet, és ez a környezet általában nem alkalmas arra, hogy aztán kezelje a gyereknek a szerhasználatát.
Sejla, szakértőként te mit mondasz? Hogyan reagáljon a szülő? Mondjuk az első berúgás élményre idézőjelben az élményt mindenkivel előfordul, mert fogalma sincs nyilván a gyereknek, a 10 évesnek vagy 20 évesnek, hogy miből mennyit lehet, vagy hogyan. Mindenki átesik ezen egyszer. Mi a jó reakció a szülőtől?
Szerintem az nagyon fontos, hogyha szembesülünk mondjuk éppen ebben a berúgással, akkor ne ott helybe akarjuk megoldani. Tehát, hogyha éppen a gyermek illuminált állapotban van, akkor helyezzük őt biztonságba, győződjünk meg arról, hogy ez az alkoholfogyasztás, ez egy hát nyilván intoxikált állapot így is, meg úgy is, de hogy ennek a mértékéről, hogy nincs-e veszélybe az ő keringése, légzése, mert hogyha ilyen van, akkor nyilvánvalóan mentőt kell hívni. Ha ilyen állapotban nem jutott el, akkor helyezzük őt biztonságba, fektessük le, takarjuk be, és ne kezdjük el neki szentbeszédet tartani aznap este. Nyilvánvalóan másnap délelőtt sem nagyon érdemes, mert hogy ennek meg lesz ugye a következménye, a szenvedés nyomás az ott lesz, de hogy találjunk arra rövid időn belül alkalmat, hogy leüljük és a szigad módon megbeszéljük, hogy mi történt, hogy ő ezt hogy élte meg, a szülő is mondhatja, hogy ő benne milyen érzések vannak, mik zajlottak, és akkor erről lehet beszélni, hogy legközelebb mit lehet másképp.
Tehát fontos ilyenkor is a nyíltság, így van, mint egyébként egy hozzátartozótól.
Igen, ez nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk, empátiával közeledjünk. Ez nem azt jelenti, hogy persze közben nem lehetek mérges, meg nem lehet bennem harag, meg bármilyen érzés. Ezt is el lehet mondani. Nyilván olyankor a szülőbe általában tehetetlenség, és a tehetetlenségből nagyon sokszor fakad düh, de hát ezt meg kell tanulnunk kezelni, és nem ráönteni a gyerekre, mert akkor biztos, hogy nem fogunk tudni vele segíteni.
Az alkohollal való első találkozás ilyetén módon, tehát amikor tényleg történik valami, és akkor keletkezik egy illuminált állapot, és aztán egy másnaposság, a klasszikus szituáció, ez mennyire erőteljesen vezet, vagy vezethet egy későbbi rendszeres alkoholfogyasztás, az mennyire befolyásolja az első élmény a további előre menetelt?
Nagyon. Én mindig meg szoktam kérdezni a klienseimet, hogy mikor volt az első alkalom, amikor fogyasztottak, és ez milyen élmény volt számukra. Mert hogy ez igenis fontos, hogy hogyan éltem én ezt meg, és hogy voltak klienseim, akik azt mondták, az első élményük az annyira meghatározó volt, mint ezt az érzést keresték volna. Aha. Mindig is, hát ez biztos, hogy egy ilyen veszélyes, mert hogy arra sarkal, hogy gyakrabban, illetve az is fontos, hogy milyen reakciót kapok a szülőktől. Tehát, hogy túl azon, hogy persze ezt nyíltan meg kell beszélni, de hogy nagyon kell arra is vigyázni, hogy azért az elfogadást a túlzásban ne vigyem, hiszen egy legitimizáló, elfogadó, amikor azt mondják, hogy jó van, hát én is ezt csináltam ennyi időskoromban, nekem se lett semmi bajom, vagy éppen nem tud róla az illető, azért viheti abba az irányba, hogy ez nem is veszélyes, ennek nincs is olyan következménye, és lehet látni, hogy azoknak a körében, ahol a szülők megengedik, erre kutatás is készült, ott később egyébként gyakoribb lehet a problémás szerhasználat.
A tudatos mértéktartás az alkoholfogyasztás szempontjából az vezethet, vagy az jelentheti már azt, hogy nekem kényszeredetten vagy erővel vissza kell fognom magam, hogy ne igyak többet? Tehát ez már jelezhet valamit?
Szerintem nem, mert hogy tudatos lehet egy olyan ember is, aki tisztában van a saját veszélyeztetettségével, és egyszerűen odafigyel erre. Ha most egyetértünk a fogalom alatt, mert nyilvánvalóan, hogyha én arra gondolok, hogy azt mondom, hogy tudatos vagyok ebbe a dologba, és hétköznap nem, de amúgy nem is minden hétvégén alkalomattán, csak ilyen mennyiséggel, csak étkezéssel. Ez a fajta tudatosság, ez egy protektív tényező, az nem egy kockázati dolog.
Hogyha azt nézzük, hogy az ember hány éves korában kezd el alkoholfogyasztani, ideális esetben mondjuk már, amikor nagykorú, 18-21, akkor már nincs akkora veszélynek kitéve organikus elváltozás szempontjából?
Hát most nem csak ugye nem akartam én erre helyezni a hangsúlyt, hogy csak az idegrendszeri elváltozások tekintetében, hanem egyáltalán az érzelem szabályozásunk stabilabb. Ugye kamaszkorban, amikor azt sem tudom, hogy ki vagyok, és keresem a világba a helyemet, egy kamaszkor szerhasználat azért ebbe az útvesztőben még jobban el tud engem téveíteni, hogyha érettebben találkozom mondjuk először a szerrel, akkor ez a tudatosság, amiről beszéltünk, arra nagyobb esélyem van.
Hogyha a Pálfalvi Centrumot hívni szeretnék, és kérdésük van Gubuc Pálfalvi Sejlához, hívják a 0630 65 75 734-es telefonszámot.
Pálfalvi Centrum 0630 65 75 734.